A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek eleget téve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak eközben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a Mária Rádió önkéntese, egy riporter, műsorvezető, szerkesztő. Teljesen más a végzettségem, közgazdasági egyetemet végeztem, ráadásul így hívták, hogy Marsz Károly közgazdasági egyetem, ott teológiát nem igen tanítottak, újságírást vagy riporterkedést sem. Természetesen megkereszteltek, első áldozó voltam, hittanra jártam, templomba jártam. Én kollégista voltam általános iskolába, és ott volt egy nagyon jó barátnőm. Tehát addig, amíg én hívő voltam, ez körülbelül olyan 9-10 éves koromban volt, a legjobb barátnőm, aki egy kommunista fogorvosnak a lánya volt, és ők abszolút vallásellenesek voltak, én őt meg is térítettem. Gyerekkoromban ennyire hittem, ennyire szerettem Isten, és őt megtanítottam imádkozni.
Én meg
és
ez tudtál róla beszélni is, tehát már igen. Akkor a csírája megvolt.
Ezek szerint igen, csak akkor még nem tudtam. És mikor a villanyoltás volt, utána mindig együtt imádkoztunk, és ez volt a mi titkunk, mert ugye titkolni kellett. 10 éves koromban szépen annak rendje és módja szerint, nem mindenkinél van ez így, eltávolodtam. Olyan tanáraim is voltak, akik folyamatosan gúnyolták a vallást. Az iskolákban akkor ateizmus volt. Nem volt ildomos hívőnek lenni. Egyszerűen meggyőztek arról, hogy ez nem. Azt mondták a tanárok, hogy ostoba öreg asszonyok járnak, buták ezek, stb. Úgyhogy később, jóval később tértem vissza. Annak is története van, de az hosszú lenne, azt most nem mondom
és
el.
És hogyha valaki azt mondja neked akkor, mint valami proféciát, hogy valaha lesz egy katolikus rádió, aminek te is a munkatársa lehetsz.
Nem hittem volna el. Én nagyon sokáig nem is tudtam, hogy van egy ilyen rádió. A templomban mögöttem ülő testvértől hallottam, hogy ő állandóan ezt hallgatja. Még akkor sem arra gondoltam, hogy majd én hallgatom, hanem hogy anyukámnak ez jó lesz, mert ő akkor egy idős otthonban volt. Romlott a szeme, és már sajnos nem tudott olvasni, és ez volt az egyetlen, ami szórakozása volt, időtöltés volt, hogy rádiót hallgatott, de nem nagyon örültem annak, hogy a világi híreket hallgatja, a katasztrófa híreket, rossz híreket, nem volt jó hatással rá, és el is döntöttem, hogy akkor beviszem neki a kis rádiónkat, és akkor azt hallgathatja. Otthon beállítottam a Mária Rádió hullámhosszát, bevittem, de meg se szólalt. Sajnos ott nem volt fogható. Úgyhogy hazahoztam a rádiót, de ha már a Mária Rádió hullámhosszámot gondoltam, hogy belehallgatok. Belehallgattam, és arra gondoltam, hogy ez hallgatható. Attól kezdve elég sokszor bekapcsoltam, ott is hagytam azon a hullámhosszon. Többször hallottam a felhívást, hogy szerkesztőt, műsorvezetőt keres a rádió, meg voltak mik a feltételek. Arra gondoltam, nem tudom, hogy miért gondoltam erre, mert a végzettségem nem indokolja, de arra gondoltam, hogy ezt én is meg tudnám csinálni. Aztán ez valahogy úgy elfelejtődött. Közben regisztráltam a Mária Rádió honlapján, és akkor kaptam a hírleveleket, és az egyikben a Szabó Tamás ugyanezt vetette fel, hogy keresnek önkéntes szerkesztőket, műsorvezetőket. És valahogy úgy éreztem, hogy ez engem sürget. És úgy gondoltam, hogy akkor megpróbálom. Jelentkeztem, többen jöttünk el, volt egy ilyen felvételi szerű beszélgetés, meg több lépcsőfok volt. Mindig írtak, hogy akkor a következő lépés mi. Arra emlékszem, hogy az egyik az volt, hogy a napindítóba be kellett jönni. És én éppen azon a napon jöttem be, amikor a Bajzát Ferenc atya volt. Azt hiszem, hogy arra voltak kíváncsiak, hogy megmerek-e szólalni. Utána az a válasz jött, hogy hát akkor kezdhetem a munkát. Persze én arra gondoltam, hogy lesz egy kis tanulási idő. Majd elmagyaráznak dolgokat, meg még beletanulok az hónapok, de nem így történt, hanem azt hiszem az Osvai Péter volt, aki mondta, hogy a Hitvalló Igéző című műsort csinálom majd, és a Hazafelé című műsort, ez már megszűnt délutánonként 6 körül volt ez a műsor, és ez élő volt. Ettől egy kicsit inamba szállt a bátorságom, mert azt hittem, hogy itt lesz valami felkészülés. Úgyhogy mélyvízbe dobás volt. Az élő műsornál ott még ketten csináltuk egy darabig azzal, aki korábban is csinálta, de ő már ki akart ebből szállni, meg sok is volt neki. Úgyhogy itt még egy kis betanulás volt. A Hitvalló Igézőnél viszont azt várták, hogy már rögtön csináljam. Az interjú alanyt is nekem kellett megkeresni, fogalmam se volt, hogy most kit hívjak be, vagy hogy megy ez, vagy hogy csináljam. Valószínűleg föntről kaptam a segítséget folyamatosan, mert kezembe akadt egy újság, és ott pont Dévai Nagy Kamillával készült egy interjú. És neki volt egy nagyon súlyos, majdnem halálos balesete. És arról olyan szépen beszélt, hogy rögtön eldöntöttem, hogy ő tökéletesen jó lesz ebbe a műsorba. Megkerestem az elérhetőségét, elmentem hozzá a lakására. Az első Hitvalló Igézőm tökéletes lett. De azt még a technikus vágta. Tehát a vágáshoz segített a technikus, tényleg nem tudtam volna azzal mit kezdeni. Körülbelül 2-3 ilyen hitvallót vágtunk együtt, és aztán 4. vagy 5., amit már egyedül csináltam, hát valószínűleg nem lett az tökéletes. Vissza sem merem hallgatni a régieket.
Van úgy, hogy visszahallgatod az általad készített riportokat?
Nem nagyon szeretem, viszont előfordul, hogy valamiért vissza kell hallgatnom, valakinek lejátszom, akinek szeretném, hogy hallja. Ilyenkor rájövök, hogy mégiscsak vissza kell hallgatni, mert akkor látom, hogy mit kell másképpen csinálni. Inkább az élő műsoroknál, mert azt ugye nem tudom korrigálni, és akkor ebből tanulok. Az élő adásnak vannak buktatói. Például a jó híreket, amit most készítek, ez egy rövid műsor, tehát nem hívok be interjú alany, telefonon keresztül készítem a beszélgetést, de ennek az a rizikója, hogy ha nem jön össze a telefonkapcsolat valami miatt, akkor ott állok élő adásban egyed órát, és nem tudok mit csinálni. Elő is fordult. Egy nagyon elfoglalt atyával, de egy nagyon közkedvelt atyával beszéltem meg interjút. El is vállalta, és amikor indult volna az adás, technikus hívja, nem lehet elérni. Próbálja 3-szor, 4-szer, nem lehet elérni. Csak az isteni gondviselésnek köszöntem, hogy valamilyen anyag volt nálam, amit fel tudtam olvasni, azzal kapcsolatban. Nem tudom, miért hoztam azt be, de behoztam. Úgyhogy azt fel tudtam olvasni. 2 nap múlva tudtam meg, hogy az atyának temetésre kellett menni. Úgyhogy ez egy tanulság volt.
A beszédkészség és az emberek iránti kíváncsiság a szakmádból is adódott, vagy odahazóról hoztál egy ilyen mentalitást?
Én inkább zárkózott voltam. Ezt azt hiszem édesapámtól örököltem, ő még annyit se beszélt, mint én, de aztán miután a külkereskedelembe kerültem, hát ott meg kellett tanulni beszélni. Ott üzleteket kellett kötni, a vevőkkel beszélgetni kellett, a Hungarotexbe dolgoztam egyébként, ott aztán muszáj volt beszélni.
És ennek ugye meg is lett az eredménye, mert tudod használni manapság is ezt, és én hallottam jó néhány riportot, és mindig álmolok én is, hogy milyen jókor és jót kérdezel, hogy szépen gördülékenyen megy mindig tovább a beszélgetés.
Én ezt nem is magamnak tulajdonítom, én egészen biztos vagyok abban, hogy az égiek segítenek. Konkrétan érzem, akár amikor interjú alanyt keresek a Hitvalló Igézőhöz, akár amikor témát keresek az élő műsorhoz, a jó hírekhez, hogy annélkül, hogy nagyon strapálnám magam. Valahogy szembe jönnek a témák is, az interjú alanyok is, nem szoktam keresni. Mindig megvan a következő.
Miközben a műsor témáját meghatározod, vagy egy-egy valakit megkeresel, hogy esetleg beszélgetne veled, mennyiben hat rád vissza maga a készülődés, és amikor elkészül egy-egy műsor, a riportalannyal való beszélgetés mennyiben hat vissza rád?
Amikor készülök, akkor folyamatosan pótolom azt, amit nem tanultam meg, mert nem jártam teológiára. Tehát felmerül egy-egy téma, és felmerülnek bennem kérdések. Nem tudom ezt, azt, nem tudom ezt az eseményt, szenteket hallok, de nem tudom, hogy ő ki volt. Tehát utána nézek. Úgyhogy az elmúlt 7 év alatt én rengeteget tanultam a teológiából, de azért vizsgázni még nem mernék, és az interjú alanyoktól is rengeteget tanulok. Én olyan kiváló emberekkel találkoztam itt a rádióban, akiktől életbölcsességet lehet tanulni, értékrendet, életvezetést, úgyhogy szoktuk mondani mi önkéntesek, hogy adunk, de kapunk is itt a rádióban. Folyamatosan tanulok is, és a hitem is mélyül. De az, hogy vágom is az anyagot, ez is külön jó, mert amikor az interjút készítem, akkor elsőre azért az ember 25-30 percet, vagy ha két részes, akkor 50 percet azért nem tud befogadni. Viszont a vágáskor vannak olyan gondolatok, amik jobban eljutnak hozzám. És a családomban is, a közvetlen környezetemben is nagyon jó hatással volt az egész ténykedésem. Van, aki nem hívő családból jött, nagyon sokáig, talán 10 évvel ezelőttig is még a templomba sem ment be. És most ott tart, hogy Medjugorjéba jár, egyre többet jár a templomba, tehát rajtam keresztül másra is hatott.
A műsornak az a címe, hogy a Mária Rádió az én rádióm is.
Ha ide bejövök a rádióba, azt hiszem, hogy ezt mások is mondták, olyan, hogy az ember nem idegen helyen van, és érdekes, hogy ezt akkor is éreztem, amikor először bejöttem, akkor csak azért jöttem be, mert adományt hoztam a karácsonyi vásárra. És akkor emlékszem, hogy bejöttem a recepcióshoz, és valahogy nem éreztem azt, hogy én most először vagyok itt, valahogy a légkör olyan jó volt. És ezt azóta is érzem, sőt, szoktam azt mondani, hogy 2 való világ van. Van az a világ, amit itt benn megismertem, és azokon az embereken keresztül ismertem meg ezt a világot, akikkel találkoztam itt, műsort is készítettem esetleg, és aztán van a másik való világ, amit a tévébe lehet látni, és nagy a különbség.
Még ugye milyen jó az is a rádióban, hogy eljuttat olyan emberekhez, akikkel egyébként valószínűleg nem találkoztál volna.
Ez nagyon jó, mert például Jókai Annával is készítettem hitvalló igézőt, és az egy nagyon nagy élmény volt nekem. És azt se tudom, hogy az nekem hogy sikerült. Az véletlenek sorozata, hogy én rábukkantam, mert ahol lakom, ott a templomnak a közösségi házában nyitott ő meg egy kiállítást. Sikerült is elérnem, beszéltem vele, és mondta, hogy nem nagyon vállal már így interjúkat, de miután a Mária Rádióról van szó, ezt ő missziónak tekinti. Mikor a műsort készítem, akkor mindig az vezérel, hogy most ez érdekelni fogja-e a hallgatót annyira, hogy ott maradjon a rádió mellett. Tehát próbálom beleképzelni magam a rádió hallgató helyébe, hogy most ezt végig fogja hallgatni, mit ad neki. Lélekemelő lesz-e kellőképpen, informatív lesz-e, ad-e neki valami pluszt. Én ott maradnék el a rádió mellett. A rádióhallgatóknak készítjük. De ugyanakkor szerintem mindannyiunkra igaz az, ami az efezusi levélben áll, hogy odaadással szolgáljatok, mert az Úrnak teszitek, nem embereknek.
Ez egyben akár felhívás is lehetne azoknak, akik hallgatnak most téged, hogy miért ne próbálhatnák meg ők is, hogy önkéntes műsorvezetői legyenek a rádiónak, vagy bármilyen munkát szívesen vállaljanak.
Mindenképpen biztatnám, mert közülünk nagyon kevés az olyan műsorvezető szerkesztő, akinek szakirányú képzettsége van. Nem is tudok ilyenről. Mérnök van, tanár van, közgazdász van.
Orvos, pedagógus.
És mindenki tudja csinálni. Függetlenül attól, hogy mi a végzettsége. Mindenki egy cseppet ad hozzá, és akkor ebből lesz a rádió.
Kedves hallgatók, Patkoló Éva műsorvezető riportert hallották. A felvételt Kerek József készítette.
A Mária Rádió az én rádióm is című műsorunkat hallották.
A mi rádiónk.
Beszélgetés a Mária Rádió aktuális kérdéseiről.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatói családunkat. A 2023-as évről beszélgetünk Szabó Tamás elnök úrral. Számomra ez a 2023 biztos, hogy az fog róla eszembe jutni veled kapcsolatban, hogy milyen nagy zarándokutakat tettél gyalogosan Erdélyben és Erdélybe és Komposztellába, de még egyéb is volt, ami talán nem kevésbé emlékezetes. Hogy tekintesz vissza ezekre, vagy mi az, ami miatt még számodra személyes szép évfordulókon túl emlékezetes ebben a 2023-as évben?
A Mária Rádió előkészítésének ez a 2023-as volt a 20. évfordulója. Nem indultunk meg, de úgy komolyan 20 éve kezdtem el én foglalkozni a Mária Rádióval, közismert, hogy Gál Jenő Verbita szerzetes parancsára, akit én nagyon szerettem, és ugyan nem hallottam soha a Mária Rádióról, sem médiával nem foglalkoztam, de Gál Jenő atya azt mondta nekem, hogy magának az a dolga, hogy megszervezze a Mária Rádiót. Na, szóval amikor az ember valakit szeret, amikor tisztel, amikor becsül, amikor látja a kincseit, akkor foglalkozik vele. A Mária Rádiónak az első pillanattól a dolga az, hogy több legyen, mint egy rádió. Tehát ugye megint ideidézem Gál Jenő atyát, akit kérdeztem, mikor hazajött, akkor hogyan jött haza, milyen lélekkel, és mondta, mert hát 40 évig volt Paraguayban. Azért jöttem, hogy a düledező keresztet fölállítsuk, újraállítsuk a düledező keresztet. És a Mária Rádiónak is valahol ez a dolga. Tehát súlyos válságok vannak a társa minden szintjén, az egyházban is. Úgy látom, ez a Mária Rádió, ez egy nagyon stabil darabja az egyháznak, amelyik azt teszi, ami, hogy az üzleti élet mondja, a core business. Tehát, hogy a mi dolgunk az az ige hirdetés, hogy Isten igéje terjedjen. És ennek minden módszerét a Mária Rádió beveti. A 2023 az azért volt talán újdonság, mert sok új elem jelent meg, vagy olyan, amelyik megkezdődött csíraként, de kiteljesedett a hithirdetésben. Mondok erre példákat. Például ebben az évben, 2023-ban lett rendszerré, hogy minden hónapban van egy kerekasztal beszélgetésünk valami olyan témáról, ami egyébként a Mária Rádió témája. Vagy 2023-ban stabilizálódott az, amit már régóta akartunk, hogy minden évnek legyen egy komoly témája, egy témája, és azt a témát bontsuk ki. Ebben az évben lett rendszer. Ebben az évben indítottuk el ennek jegyében, a tematizálás jegyében azt a lelki gyakorlat sorozatot, amit Alma Dialógusnak neveztünk el. Ez is egy teljes újdonság volt, vagy ennek az évnek volt kiteljesedése, bár az előző év októberében kezdtük meg ezeket a beavató zarándoklatokat. Mindez ugye kicsit előre utal 2025-re, a remény zarándokai szent évre, mert ezeket is szem előtt tartjuk. És ugye ennek az évnek egy nagy újdonsága volt a zarándoklásokon belül, amit voltál szíves a személyi zarándoklatokat megemlíteni, hogy mivel a 800 éves a ferences gondolat az elkövetkező években, az idén, hát veled egy tényleg egy nagyon-nagyon mély zarándoklatunk voltunk Szent Ferenc nyomában. Szóval nekem ez a 2023 egy olyan volt, mint mikor sok minden elindul, és akkor összecsomósodik, és megvalósul. Tehát, hogy nem úgy, mint a villám lecsap, hanem, hogy egy szerves fejlődés, egy szelves előrehaladásnak a gyümölcseit láttuk 2023-ban megvalósulni. Hogyha pedig még arra válaszoljak ezekre, ha már a személyes dolgot hoztad. Mi a feleségemmel idén vagyunk 70 évesek, és ráadásul mi 20 évesen házasodtunk, tehát 50 éves házasságot betöltöttük. Ugyan Gál Jenő atya azt mondta, hogy én általában csak 50 év garanciát szoktam adni az házasságokra, és ez volt az oka, hogy aztán ennek, mint egy megemlékezéseként elmentünk erre a Santiago de Compostelába, a Portugál útra októberben.
Hát meg volt azért a tavaszi csíksomlyói 40 nap is, ahol ottan azért rengeteg eső meg minden ért benneteket. Ugye nem az volt is, túl jó időjárás.
Az is évfordulós volt, tehát annak is oka volt, mert hogy a Mária út álma is 20 éves az idén. Tehát azt 20 évvel adta, nem lehetett más, mint valami sugallat, ahogy Gál Jenő atya értelmezte, a Mária útnak a vízióját, az 20 évvel ezelőtt kaptam meg, és akkor ennek, mint egy megköszönéseként mentem erre 12 emberrel ezzel a 40 napra Csíksomlyóra, ami nagyon, nagyon könnyű volt egyébként.
Na hát akkor 2023 tulajdonképpen persze összekapcsolódik ezzel a Ferences jubileum sorozattal az én számomra, ami a Mária Rádióhoz kötődően így örültem annak, hogy ez így bekerült a kicsit a rádió gondolkodásába is, akár ezzel a kis nyári zarándokutunkkal, ahol nem voltunk olyan nagyon sokan, mert csak 15-en, de mégis hát az is kifejez valamit, másrészt meg, hát most adventben ugye a Greccio, a Ferences Betlehem, az hát hangsúlyosan szerepel a műsorban. Hát ezen kívül én úgy érzem, hogy elég sok ilyen műsorom fut, amit hát végül is örülök, hogy sikerült végigvinni ebben az évben, illetve hát úgy örülök az új munkatársaknak is. Úgy érzem, hogy megtalálják a helyüket, vagy nagyon talpra esettek, úgyhogy ez nagy öröm. Hát ezen kívül bevallom őszintén, hogy kicsit olyan nyomasztónak is érzem az évet, főleg a külvilágnak a helyzetét. Hát ahogy nekiindultunk ennek az évnek, 2023-nak, hát szerintem nagyjából azért azt reméltük, hogy ez a végtelen, szerencsétlen orosz-ukrán háború azért hátha lecseng, hát egyáltalán nem is gondoltunk arra, hogy azért nem olyan nagyon távol tőlünk, de hát kipattan egy másik veszélyes konfliktus Gázában. Szóval ezek ugye kicsit úgy érzem, hogy nem, én úgy érzem, hogy sokakat úgy foglalkoztatnak, vagy nyomasztanak, és valahogy ezzel összefüggésben, hát persze mindenképp egy kiemelkedő eseménye volt az évnek a pápa látogatás, amitről meg az volt a benyomásom, hogy úgy még szélesebb körben is megmozgatta a társadalomnak a fantáziáját, vagy lelki világát, mint az egyházias része lenne a társadalomnak. De hogy valahogy ezek a nyomasztó trendek, amik akár a közgondolkodásban ott vannak, ezek a végtelen agresszív ideológiai nyomulások, hogy mintha így most december közepére így elhalványították volna ennek a pápa látogatásnak az emlékét, vagy nem az van az emlékeinknek így az előterében. Szóval valahogy úgy, ha belegondolok ebbe a 2023-ba, akkor hangulatilag sajnos én így tudom ezt összegezni.
Nekem ennél pozitív, bár ami körülvesz bennünket, az borzasztó. Tehát ugye amikor az ember előre gondol folyamatokra, eszébe nem jut, hogy mik fognak történni velünk még az életben. És persze én ezt értem, hogy itt örökké próbaháborút vívnak egymással a nagyhatalmak. Hol Vietnámban, hol Kambodzsában, hol Afganisztánban, hol a Közel-Keleten, hol most itt a szomszédban. És hogy mi kicsik vagyunk, és mindig be vagyunk szorulva. De pont ebből a beszorult helyzetből szerintem egy ilyen csak a belső lelki stabilitás az, ami nekünk, mert ha állandóan ezekre figyelünk, az elsodor. És kilátásnál is befolyásolhatatlan. Tehát nekünk semmi befolyásunk nincs, azon kívül, amiket mi megpróbálunk tenni. Például újdonság volt, az is nekem nagyon megragadó volt, az a béke rózsafűzér a Hősök terén. Mert hogy mi is tudunk valamit tenni a békéért, vagy legalább annyit, hogy kifejezzük, hogy ez egyáltalán nem fogadjuk el, és mindenkit hibáztatunk érte, mert értelmetlen dolog. De éppen ezért, mert a mi stabilitásunk a legfontosabb, mert az ad másoknak is stabilitást. Tehát, hogyha én, mint családfő stabil vagyok, akkor valószínűleg a kölykeimet is valamilyen szinten jobban tudom támogatni. Hát ilyen egyszerű lelkileg, vagy anyagilag, mindegy. Nekem hozott más típusú újdonságot is, felfedezést. Tehát én például a nevét tudtam, de a munkásságára nem figyeltem ennek a Henri Bouladnak. És nekem egy nagy élmény most a Bouladdal foglalkozni. Annyira üde, annyira mai, annyira a mai emberhez tud szólni, és annyira azokkal a problémákkal tud foglalkozni, amelyek a világban és az egyházban is foglalkoztatják az embereket. Szóval nekem ez egy komoly élmény a Boulad munkásságának a feldolgozása a Mária Rádióban. Az idén, ugye éppen azért, mert ezek a különféle hatások az embereknek az anyagi helyzetét is nyomták lefele, ez nagyon érezhető egyébként. A rádiónak is volt egy kis hullámvölgye, és én nagyon örülök annak, hogy a rádió tele van ilyen kreativitással, hogy hogyan tudjuk megoldani. Az idén például elkezdtük azt, hogy a vállalati szférához fordultunk. Mert hosszú távon, mint vállalat vezető, tehát 130 embernek adok munkát. Nem itt, hanem tudom, hogy alapvetően a jó üzleti élet az a moralitáson múlik. Azon, hogy betartod-e a szavadat, megcsinálod-e a munkádat, azért csinálod meg, mert belülről vezényelve vagy, és számíthatsz arra, hogy a másik is betartja. Szóval én azt gondolom, hogy a Mária Rádió a lelkiségével, a gondolkodásával, a világképével, amit képvisel, tulajdonképpen a legnagyobb szolgálatot teszi az üzleti életnek. Mert a moralitást erősíti egyébként, tehát a gondolkodásmódot, a világképet. És ezért a vállalatvezetőkhöz is fordultunk, hogy nézzétek, mi egy szolgálatot végzünk, lelki szolgálatot, a betegségek, amikor el van törve az ember, lába látszik a lelki betegségeknek, azért egy nagyon fontos gyógy ereje lehet a hit, a remény, és mi ezt szolgáljuk. És akkor vállalatokhoz fordultunk, hogy segítsetek nekünk, és íme működött. Tehát a 6-8% az összköltségvetésünknek összeadódott egy halom levelezésből, vagy óriási ötlet volt ez a rózsa, töltsük meg Mária kertjét rózsával. És ezek tulajdonképpen ezek a gondolatok, amiket lehet, hogy úgy sugall a lélek, ezek stabilizálták a rádiót anyagilag is. Tehát régen voltunk olyan nyugodt állapotban, nem kell ezt örökre tekinteni, már most ez van, mint ahogy most vagyunk. Szóval én úgy éreztem, hogy a rádió munkatársi gárdája, önkéntesei tele vannak előrehaladással, lendülettel, kreativitással, mert nekünk ez a dolgunk, ezt adta nekünk feladatul az élet, hogy ilyenek legyünk, hogy az Isten igéje terjedjen.
Nézzünk előre a 2024-re egy kicsit. Az életrendezés a téma. Nyilván már a tervezésben már legalább márciusnál tartunk, de hogy vársz esetleg valamit 2024-től, ami megfogalmazható, vagy neked is esetleg vannak ötleteid?
Én azt gondolom, hogy mivel a 2023-ban nagyon sok frontot nyitottunk, újat, tehát mindig ilyenkor egy stabilizációra van szükség. Tehát, hogyha elfoglaltál egy területet, akkor azt lakd be. Szóval legyél benne otthon. És nekünk most, én úgy érzem, hogy folytatnunk kell, nem kell sok újdonságot behozni, hanem ha tovább tudjuk vinni ezeket, amiket elkezdtünk a részben anyagi stabilitás szempontjából, részben az új és új formák bevezetésével, hogy hogy tudunk eljutni a mi dolgunkkal az emberekhez. Mert hogy ugyanis azt mindig úgy érzem, hogy rendkívüli spirituális éhség van egyébként. És azt is érzem, hogy mi pedig, a keresztények, a mi kínálatunkkal nem vagyunk ott. És ugye az éhes ember meg mindent megeszik, ha én nem vagyok ott a jó ételemmel, akkor megeszi a rosszat. És nekünk ez a dolgunk, hogy ezzel a jóval ott tudjunk lenni. Hát nem várok óriási ugrásokat, hanem stabilitást várok. Előrehaladást abban, amit elkezdtünk. Ha közben pedig kitalálunk valami újat, azt jól megfontoljuk, hogy elindítsuk-e. Nekem egyébként az, amit a 800 év jelent, azt nagyon szépen fel kellene erősítenünk 2025-ig. Tehát, hogy nekünk a következő évnek lehet, hogy ez kellene a témája legyen, és 21-be erre fordulni rá, mert az egész Szent Ferenc jelenség nekem a reménynek a jelensége. Borzalmas állapotban volt akkor a világ, meg az egyház, amikor fellépett. És az ő fellépése az forradalmi dolog volt, de a forradalmiban hozott egy stabilizációt, legalább átmenetileg. Ez faktum. És nekünk tulajdonképpen ebben a helyzetben, amikor nagyon minden téren rossz állapotok uralkodnak, társadalmi viszonyokban és a külvilágban, a bennünket környezető világban, tulajdonképpen ez az örökség, ez az hozzáállásbeli, igen, forradalom, ez az, amit nekünk valószínűleg képviselnünk kell.
Ez a Ferences jubileum sorozat ugye 3 évet ölel föl, 2023-tól 26-ig, vagy hát végül is akár 4-nek is mondhatjuk. 2024 Szent Ferenc csepphelyeinek a 800 éves évfordulója, ugye szeptember 17-e, a stigmatizáció, és akkor majd 2025-ben a naphimnusz, 2026-ban pedig hát Szent Ferencnek a halálának lesz a 800 éves évfordulója, úgyhogy ugye 2025 szent év is lesz. Már a pápa a mottóját megadta, hogy a remény zarándokai. Úgyhogy én még annak örülök még így, akár visszatekintve, vagy így előre is, hogy mondjuk ugye a Mári Rádió műsor szerkezetét is úgy érzem, hogy egy kicsit stabilizálódott, illetve hát, hogy elég tartalmas. A új műsorok is sikeresen indultak itten az elmúlt hetekben is akár. Úgyhogy hát ebből a szempontból hát nagyon bízom benne, hogy hozzátesszük a magyar társadalom spirituális egészségéhez, meg életerejéhez azt, amit tudunk, vagy ami a mi csatornáinkon keresztül átmegy.
Adja Isten, és akkor ezzel kívánjunk a hallgatói családnak még áldott adventet, aztán áldott karácsonyt és új évet.
Köszönjük szépen a figyelmüket!